Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy időjárás előrejelző drónt fejlesztettek Japánban. Új márkát jelentettek be az autópiacon. Kizárólag vírusokkal táplálkozik két plankton nemzetség. Elkészült az okos címke, amely a csomagok útját követi nyomon. Áttörést hozhat a merrák kezelésében egy ritka fehérje variáns, valamint a méheknek szánt vakcináról is hallhatnak. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Eddig teljesen kiaknázatlan, óceáni eredetű édesvíz készletre hívja fel a figyelmet az első hírünkben bemutatásra kerülő kutatás. Az óceán felszíne feletti vízpárát csapolnák meg kutatók, az így kinyert édesvizet a szárazföldre továbbítva egy hatalmas, eddig nem használt édesvízkészletből lehetne vízhez jutni, különösen a szubtrópusi régióban, ahol szinte alig vannak felhős időszakok, a napfény hatására állandóan párolog az óceán, így ezzel egy gyakorlatilag korlátlan édesvízforrás áll rendelkezésre, s a felvázolt módszer nagy léptékű használatra is alkalmas lehet. A kutatók 14 régióra, főleg sűrűn lakott és már most is jelentős, a jövőben tovább fokozódó vízhiánnyal küzdő területre számították ki, hogy milyen infrastruktúrával és megoldásokkal lehetne elegendő édesvízhez jutni az óceánok feletti 10-100 méteres légrétek párájából. A módszerük a víz természetes ciklusát utánozza le, a tengervíz párolgásával nedvessé vált légtömeget a közeli parthoz szivattyúzzák, ott lecsapatják a benne lévő vizet, így a maradék nem egy erősen sós koncentrátum, mint a sómentesítő műveknél, hanem páramentes levegő. A folyamathoz szükséges áramot megújuló forrásokkal lehet biztosítani helyben, így ez sem jár extra környezetszennyezéssel. Az óceánok feletti vízpárát csapolnák meg kutatók az édesvízkészlet növelésének céljából az imént elhangzott forradalmi megoldás segítségével. Következő beszámolónkból megtudhatják, hogyan segíthetik a drónok az időjárás előrejelzést. Drón szállt fel egy japán kutatóhajó fedélzetéről, amelyen egy szélmérő szenzor is helyet kapott. A repülés célja az volt, hogy megvizsgálják, lehet-e drónok segítségével olcsón időjárási adatokat gyűjteni nehezen elérhető helyszíneken. A kimondottan meteorológiai céllal készült és használt drónok drágák, és az üzemeltetésük is sokba kerül. Az adatok viszont annál pontosabbá teszik az előrejelzéseket, minél több áll belőlük rendelkezésre, így a kutatók a jóval olcsóbb megoldást kínáló drónokhoz fordultak. Az eszközre egy olyan szélmérőt szereltek fel, amely a fűtött dróttal ellátott érzékelőjének hőmérséklet változásaiból számítja ki a szélsebességet. Mivel a drón propellere is hozzájárul ehhez, először laborkörülmények közt kellett kimérniük, hogy mekkora mértékű a propellerek keltette légáramlat hatása, így ezt követően tudtak valós szélmérési adatokhoz jutni a drónnal. A japán kutatók tovább tesztelik és kalibrálják még az eszközüket, a következő fejlesztési lépés pedig az lesz, hogy a gyűjtött adatokat azonnal át is küldje az eszköz az előrejelzési adatbázisba. Időjárás előrejelző drónról kaphattak információt az előzőekben. Hamarosan a zöld hidrogén jóval olcsóbb termelését lehetővé tevő találmányokról számolunk be. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Elérhető közelségbe kerülhet a jövő egyik legfontosabb üzemanyaga, erről adunk bővebb információt a következőkben. A tiszta energia mostanában kifejezetten fontos téma, és két új eszközben is benne rejlik a lehetőség, hogy forradalmasítsa a területet. A kutatók szerint ezekkel az eszközökkel a levegőből hidrogént, tiszta energiaforrást tudnak előállítani. A hidrogént általában metán felhasználásával állítják elő, amely folyamat sok fosszilis energiát igényel. Ez is az oka, hogy a származás szerint szokás különbséget is tenni a hidrogén esetében. A termelés 99%-a jelenleg úgynevezett szürke hidrogén, földgáz és kőszén felhasználásával és széndioxid kibocsátásával gyártott anyag. A szürke hidrogén termelése jelenleg jobban megéri, de a szakértők arra számítanak, hogy a helyzet változhat méghozzá a környezetbarát módon előállított zöld hidrogén javára, az olcsóbb megújuló energia és a jobb hatékonyságú elektrolízis segítségével, ami miatt akár 30%-kal is csökkenhet a zöld hidrogén gyártásának a költsége. Az új eszközök a természetes folyamatokat utánozzák a hidrogén hatékonyabb és költséghatékonyabb előállítása érdekében, tehát a segítségükkel zöld hidrogént lehet termelni. Az első ilyen eszköz egy napelem, amely 10-szer hatékonyabb, mint a korábbi modellek, és úgy működik, hogy a vizet hidrogénné és oxigénné alakítja egy mesterséges fotoszintézisnek nevezett folyamaton keresztül. Ez a napelem az eddigieknél több fényt nyelel, így több hidrogént is képes előállítani, és az eszközben ráadásul egy olyan félvezető katalizátor is található, amely a használat közben javul és ellenáll a magas hőmérsékletnek és az intenzív fénynek is. A második eszköz egy olyan egyszerű rendszer, amely vizet, párát von ki a levegőből és hidrogéngázt termel. Úgy működik, mint egy mesterséges levél, vagyis a napfényből származó energiát tárolja el. Mindkét eszközt szabadtéri kísérletekben tesztelték, és jelentős javulást mutattak a meglévő technológiához képest. Ha ezek az eszközök továbbra is jól teljesítenek, a további tesztelések során jelentős áttörést jelenthetnek a tiszta energia keresésében. A tisztán termelt zöld hidrogén ugyanis nagy mértékben csökkentheti a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, és segíthet elérni a karbonsemleges életmódot. Bemutattak két eszközt, amelyek a levegőből állíthatnak elő tiszta energiát, ezekről a fejlesztésekről esett szó az előbbiekben. Új márkát jelentettek be az autópiacon, az erről szóló hírt osztjuk meg most önökkel. Elektromos autót fejlesztett közösen két japán óriás vállalat. A márkanév leleplezése mellett a vállalatok egy új prototípust is bemutattak, amely egy készülő széria modell előfutára. A prototípus áramvonalas dizájnnal rendelkezik, és sokkal inkább tűnik sorozatgyártásra késznek, mint a 3 évvel ezelőtt bemutatott koncepció. Az autó több mint 40 érzékelővel van felszerelve, hogy képes legyen a minél magasabb szintű önvezető képességre. A világ egyik legnagyobb elektronikai, informatikai és szórakoztatóipari cégének szoftvere várhatóan előfizetéses szolgáltatásokat kínál majd, így a jármű tulajdonosainak valószínűleg havidíjat kell majd fizetniük bizonyos funkciók eléréséhez. A fejlesztők szerint az autó kifejezi a mobilitási élmény középpontjában álló életérzést. A villanyautót a világ számos pontján fogják értékesíteni. Az előrendelések a tervek szerint 2025 első felében kezdődnek, az értékesítés pedig még ugyanabban az évben megkezdődhet. Közösen fejlesztett elektromos autót két japán óriás cég, erről hallhattak az imént. A továbbiakban szappanbuborékokkal kísérletezünk. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Meglepően hűvösek a szappanbuborékok a következő vizsgálat szerint. Szappanbuborékokra leginkább szórakozásként, gyerekjátékként gondolunk, mivel a hétköznapi életben ebben a formában találkozunk vele, ám a hártyák, buborékok stabilitása számos ipari alkalmazás számára is lényeges kérdés, és az üveggyártástól az üdítőitalokon át a vulkánok működéséig rengeteg területet érint a téma. Egy francia kutatócsoport vizsgálta a szappanbuborékok vékony hártyájának stabilitását, és eközben különös hőmérséklet eltérést vettek észre. Miután ez kiderült, a méréseikkel e kérdésre koncentráltak, egy speciális hőérzékelő drótszenzorból készített hurok szolgált a hártya kereteként, s így folyamatosan követni tudták annak hőmérsékletét. Korábban a buborékokkal, hártyákkal végzett kísérletekben a szakemberek úgy számoltak, hogy a hártya és a környezet hőmérséklete végig azonos volt, most azonban igen jelentős különbséget is mértek, akár 8 Celsius fokkal is hűvösebb lehetett a buborék, mint a környezete. A kutatók egyszerű mosogatószerből és glicerinből készült vizes oldatot használtak különböző koncentrációkban, s különféle relatív páratartalom esetén végezték el a méréseket. A glicerin arányának növekedésével a hártya hőmérsékleten nőtt. A felfedezett folyamat szerint a buborék születése hőmérséklet csökkenéssel jár, ám a buborék élettartama során aztán megfordul a folyamat, s melegedni kezd, végül elérve a környezet hőmérsékletét a folyamat megáll. Az még kérdéses, hogy a jelentős hőmérséklet különbségek milyen hatással lehetnek a stabilitásra, ráadásul mivel ezek a hártyák belső áramlásokkal rendelkeznek, a hőmérséklet még magán a hártyán is változatos lehet. A szappanbuborékok vékony hártyájának stabilitását vizsgálva derült ki a buborék hőmérséklet eltérése. Ezt a kutatást elemeztük előző hírünkben. Kizárólag vírusokkal táplálkozik két plankton nemzetség, ezt a tudományos kutatást részletezzük a továbbiakban. Célzottan vírusokkal táplálkozó édesvízi planktonra bukkantak tudósok. Az egyik kutató szerint a felfedezés ugyan szokatlannak tűnhet, de a vírusok bővelkednek a tápanyagokban, többek között nukleinsavat, nitrogént, foszfort tartalmaznak. A kutatócsoport a plankton nemzetség két csoportját vizsgálta, az egyiket nemetették, a másikat ellenben algákat fertőző kórokozókkal táplálták. A tudósok arra a felfedezésre jutottak, hogy az utóbbi csoport a vírusok elfogyasztásával gyarapodni tudott. Az említett organizmusok mellett nem kizárt, hogy számos más, elsődlegesen vírusokat evő élőlényt fognak találni a jövőben. Amennyiben a vírusevés ennyire elterjedt, az a szénkörforgás újra gondolására ösztökélheti a tudományt. Vírusokból nyert energiából tartja fenn magát és szaporodik az előbbiekben bemutatott két plankton nemzetség. Bárhová felragasztható címkét készített egy amerikai vállalat, melyet akkumulátorral és 5G csippel láttak el, de hogy mi célból, az a következő beszámolóból kiderül. Elkészült az okos címke, amely a csomagok útját követi nyomon. A gyártócég az ultravékony nyomtatható akkumulátorra, valamint az alacsony fogyasztású 5G-re építve készítette el az okos címke fejlesztését, ami mindössze 2 mm vastag és a hagyományos társaihoz hasonlóan öntapadó módon lehet felhelyezni a csomagokra vagy akár a borítékokra is. A cég szerint újra felhasználható a termék, ráadásul egy feltöltéssel 6 hónapon át tud működni, attól függően, hogy milyen gyakran használják azt az újrahasznosítás előtt. A szerkezet segítségével nem csak azt tudja a feladó rendelő, hogy hol tart a csomag, de azt is, hogy milyen hőmérsékleten tárolják, valamint azt is, hogy leejtették, dobálták-e azt. A csomagok útját követi nyomon az imént ismertetett okos címke. A folytatásban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kulcsfontosságú idegrendszeri működést találtak a Parkinson-kór kutatói, erről számolunk be most. Áttörést értek el tudósok a Parkinson-kór kezelésében. A Parkinson-kór jellegzetes tünetei a lelassulás, izommerevség és nyugalmi állapotban jelentkező remegés, amelynek egyik fő oka a jelenlegi ismeretek szerint az idegi üzeneteket továbbító egyik anyag a dopamin termelődésének csökkenése. A dopamin az idegrendszer azon részének kommunikációját szolgálja, amelynek szerepe a cselekvés kiváltása és a jutalmazás, továbbá a tanulás és emlékezet működéséért felel. A kutatók sikeresen bizonyították, hogy az adenozin nevű idegi jelátvivő anyag a dopamin ellentétes hatású párja. Amíg a dopamin beindítja a cselekvést és tanulást, a vegyület lefékezi azt. A tudósok rámutattak, hogy a koffein hatása jól demonstrálja ennek működését. A kávé ugyanezen receptorokon keresztül hat az agyban. A kávé lényegében semlegesíti az adenozin fékező hatását. Az eredmény olyan áttörés, amelynek jelentősége a Parkinson-kór kezelésén is túlmutat. Az előzőekben részletezett eredmény új lehetőségeket nyit a Parkinson-kór kezelésében. Áttörést hozhat a mellrák kezelésében egy ritka fehérje variáns, erről hallhatnak a következőkben. Egy emberi sejtekben található ritka fehérje variáns jelentheti a kulcsot a mellrák kezelésének átalakításához. Jelentősen hatékonyabbá válhat a kemoterápiás kezelés egy új felfedezésnek köszönhetően. A kutatók szerint a fehérje variánsnak kulcs szerepe lehet abban, hogy a rákos sejtek ellenállóvá válnak a kezeléssel szemben. A kutatás vezetője kiemelte, először sikerült kimutatni, hogy a fehérje variáns hiányában az emlőrák őssejtjei nem tudnak daganatot képezni, és sebezhetőbbé válnak a kemoterápiával szemben, így a kezelés még hatékonyabbá válik. Mint hozzáfűzte, az egészséges sejteknek nincs szükségük erre a fehérjére, tehát az azt célzó új rákellenes kezelések valószínűleg nem járnának súlyos mellékhatásokkal. A kutatás elvezethet ahhoz, hogy a mostani eredményeket a mellrákos betegek hatékonyabb, célzott kezelésében kamatoztathassák. Laboratóriumi kísérlettel azt is bizonyították, hogy a fehérje nélkül tenyésztett emlőrák sejtek a kemoterápiás kezelés után nem jöttek helyre. Az olyan sejtekben viszont, amelyek a ritka fehérje variáns tartalmazták, a kezelés után gyorsan és erőteljesen visszatértek. Célzott kezelések várhatóak a mellrák gyógyításában, amelyek jó eséllyel nem járnak súlyos mellékhatásokkal. Erről kaphattak tájékoztatást az imént. A továbbiakban bemutatjuk az okos sebb tapaszt, amely monitorozza a sebesülést, hogy begyógyítsa azt. Bioszenzorokkal ellátott, vezeték nélkül működő okos sebtapaszt készítettek tudósok, hogy felgyorsítsák a lassú sebgyógyulást. Az eszköz elektromos stimulációt is tud alkalmazni, hogy a szövet gyorsabban forjon össze. A tapaszt vezeték nélküli áramkörökből áll, ezek hőmérsékleti és váltakozó áramú ellenállást alkalmazó érzékelőkkel monitorozzák, hogy hogyan gyógyul a seb. Abban az esetben, ha a seb fertőzött vagy kevésbé gyógyult, az érzékelők informálják a rendszert, hogy alkalmazzon elektromos stimulációt végig a seb mentén annak érdekében, hogy a szövet gyorsabban záródjon össze. Az okos seb tapasznak semmilyen vezetékre nincs szüksége, teljes mértékben azok nélkül működik, valamint az adatok felvétele is vezeték nélkül történik. Bioszenzorok, valamint vezeték nélküli elektromos stimuláció kombinációjával segít a lassan gyógyuló sérülések gyorsabb helyreállításában az előbbiekben ismertetett fejlesztés. A továbbiakban maradunk az orvostudomány világában. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy új sebészkésről hallhatnak a továbbiakban, amely a rák felderítésében segít. Pillanatokon belül kiszagolja a rákos sejteket egy forradalmian új sebészkés. Az eszköz másodpercek alatt 89%-os megbízhatósággal azonosította a méhből eltávolított rákos sejteket. Az új módszerrel azonnal megállapítható a diagnózis és elkerülhető a várakozás, illetve jóval korábban elkezdhető a kezelés. A kutatók rámutattak, a kés hatékonyságát 150 feltételezett méhrákos nő szövettani mintáján bizonyították, és az eredményeket összehasonlították a jelenleg rendelkezésre álló diagnosztikai módszerekével. A kutatócsoport azt tervezi, hogy klinikai tesztelésnek veti alá a sebészkést, és ha megerősítést nyer hatékonysága, akkor szélesebb körben is elterjedhet a méhrák diagnosztikai eszközeként. Az iménti kutatás rámutatott arra, hogy a merrák és az agydaganatok kezelésénél már hatékonyan használt sebészkés a méhrák felderítésében is segítséget jelenthet. Megnézték, mennyire ragadós a nevetés az állatoknál, az erről szóló kísérlettel folytatjuk műsorunkat. Kiderült, hogy a patkányok szeretik nézni, ahogy a társaikat csiklandozzák, olyannyira, hogy ennek látványára kis boldog ugrásokat tesznek. Amikor a megfigyelő patkányok a megcsiklandozott társaikat nézik, valami olyasmit tesznek, amit a kutatók örömugrásoknak neveznek. Ráadásul, amikor más megcsiklandozott társaik hangját hallják, az agyuk egyes régiói is felvillannak. Mindez arra enged következtetni, hogy a patkányok nevetése valóban ragadós lehet. Az állatok számos társadalmi interakcióra képesek és tökéletesek arra, hogy egy adott agyterület működését jobban megérthessék a kutatók. A csiklandozáshoz azért fordultak, mert az empátia egyik alapvető formája az agy egy specifikus részéről származik. A jelek szerint a tapintást érzékelő kéreg aktivitást mutatott, amikor a patkányok boldog hangokat adtak ki, azt sugallva, hogy az agy ezen része közvetlenül vesz részt a csiklandozott társak iránti empátiában és a ragadós nevetésben. A patkányok egyúttal a megcsiklandozott társaik hangját is hallották, hogy látható legyen, arra is reagálnak-e. Mindezek során elektródákkal figyelték a neurális aktivitást a vizsgált agyi területeken. A ragadós nevetés és a játékosság nem kizárólag a patkányokra érvényes, számos más állat is boldogan ugrálhat. Az előző kutatás szerint boldog ugrálásba kezdenek a patkányok, amikor azt látják, hogy egy másik patkányt csiklandoznak. Ősi medencéket tártak fel Jeruzsálemben, erről kaphatnak most tájékoztatást. Ősi medencéket fedeztek fel régészek Jeruzsálem eredetinek tartott helyén. Jeruzsálem vízellátását szolgáló vízgyűjtő medence található a város délkeleti részén. A tó számos sziklába vájt medencét rejt Jeruzsálem óvárosának falain kívül. A medencéket a II. Templom idején építették újjá, és valószínűleg rituális fürdőhelyként működtek zarándokok ezrei számára. A régészek 2004-ben egy szennyvízcsatorna ásatási munkálatai során újra felfedezték a II. Templom korából származó kőlépcsőket, és azt is megerősítették, hogy a medence 69 méter széles volt, és hogy legalább a három oldalán lépcsők találhatók. Egy bejelentés szerint új projektet indítanak a tó teljes feltárására. A Jeruzsálemben található tó történelmi, nemzeti és nemzetközi jelentőségű helyszín. Sok éves várakozás után hamarosan megkezdődik ennek a fontos helyszínnek a feltárása, és elérhetővé teszik a Jeruzsálemet évente felkereső, több millió látogató és turista számára. Az imént egy régészeti kutatásról adtunk hírt, mely szerint ősi medencéket tártak fel Jeruzsálemben. Hamarosan a lítium bányászatáról hallhatnak. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Versengés folyik a lítiumért a következő tanulmány alapján. Nélkülözhetetlen része lett életünknek az alkálifémek közé tartozó lítium. A lítium felrobbanó fehér törpe csillagokban jön létre, ám a Földön egyes különleges helyszíneken dúsul fel úgy, hogy bányászni lehessen. Fő lítium lelőhelyet biztosít a vulkáni aktivitás, a hévizek s azt, ha a táj süllyedőben van. Az egyetlen ma is üzemelő lítiumbánya már a 19. század közepétől üzemel, ám akkor még nem a lítium volt az itt kinyert ásványkincs, hanem ezüst és arany. A lítiumra csak 1966-ban került sor, a könnyű fémet egy kihunyt vulkán hagyta maga után a helyszínen. A bányában a mélyből szivattyúzzák a felszínre a sós vizet, amelyben a lítium is található, s a színpompás sekélyvízű pároloktató medencében a meleg és a szél hatására fokozatosan nő a koncentrációja. A teljes folyamat akár másfél évet is igénybe vesz, mire a lítium kellően nagy részét képezi a kialakuló ideiglenes tóvizének. Amint kellően besűrűsödik az oldat, feldolgozó üzembe szivattyúznak, ahol teljesen kisztárítják és kivonják, majd por formájában elszállítják a kinyert lítiumot. Jól ismert, hogy az elektronika, az akkumulátorok és számos iparág használ egyre nagyobb mennyiséget e fémből. Ennek hatására a bánya is egyre több medencét létesít, s egyre több szivattyút üzemeltet, hogy lépést tarthassanak az igényekkel. A lítium bányászatáról esett szó az imént. Méheknek szánt vakcinát engedélyeztek Amerikában, az erről szóló hírt osztjuk meg most önökkel. Jóvá hagyták a világ első méheknek szánt vakcináját, amellyel megállítanák a kolóniákat megsemmisítő betegségeket. A védőanyagot egy amerikai biotechnológiai vállalat gyártja és a nyúlós költésrothadás nevű rendellenesség ellen nyújt védelmet. A költésrothadás egész méhkasokat képes megsemmisíteni, és az USA-ban nagyjából minden negyedik kaptárban felbukkan. Ez a fertőző betegség csupán a fiatal álcákat érinti, de rájuk nézve igen kockázatos. A nyúlós költésrothadás vagy amerikai költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb megbetegedése, melyet egy baktérium okoz. Működéséhez a vakcinát a méhpempőbe kell juttatni, amelyet a királynő elfogyaszt, ezáltal ő is, illetve az általa rakott petékből kikelő lárvák is részesülnek a védelemben. A vállalat vezérigazgatója úgy véli, termékük hatalmas áttörést jelent a rovarok védelmében. Ez az egész világ élelmiszer termelésére pozitív hatással lesz, hiszen a beporzó rovarok nélkül a sok növény nem képes szaporodni. Méheknek készült vakcinát hagyott jóvá az amerikai kormány, erről számoltunk be utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk azzal, hogy az óceánok feletti vízpárát csapolnák meg kutatók. Hallhattak arról, hogy bemutattak két eszközt, amelyek a levegőből állíthatnak elő tiszta energiát. Beszámoltunk arról, hogy meglepően hűvösek a szappanbuborékok. Megtudhatták, hogy kulcsfontosságú idegrendszeri működést találtak a Parkinson-kór kutatói, valamint szó volt egy felfedezésről, amely monitorozza a sebsérülést, hogy begyógyítsa azt, illetve bemutattuk a méheknek szánt vakcinát, amelyet Amerikában engedélyeztek. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!